lesz. Üdvözlöm Önöket, Pokó István vagyok a Szilko Europe Kft-től, és a mai előadásomban a digitális nyomellemzésről, vagy gyerekkori nevén, vagy lánykori nevén a logellemzésről, nyomellemzésről szeretnék beszélni. Egy kicsit beszélnék architektúrákról, feladatokról, kihívásokról, funkcionalitásról, viszont mielőtt ebbe belemennénk, összefoglalva egy pár lépésben elmondanám azt, hogy mi hogy kezelítjük meg ezt az egész témát, itt akár a digitális nyomokat, akár ezt a bizonyos esemény, informatikai eseményteret nézve. Ugye, hogyha van egy szervezetünk, egy rendszerünk, egy cégünk, de akár egy személy is, akinek van valami munkavégzése, működése, az soha nem önállóan, önmagában történik, hanem valamilyen szabályozási környezetbe épülve. Ugye ezek a szabályozási környezetek lehetnek törvényi előírások, különböző szabványok, hivatali meghatározások, vagy éppenséggel belső szabályozások is. Ehhez automatikusan kapcsolódhatnak már mindjárt a kockázatok, amik ugye a működéssel kapcsolatos legmagasabb prioritású dolgokat írják le, vagy veszélyeket írják le. És ha megvannak a kockázataink, akkor már tudjuk vizsgálni, hogy a működésben mik azok az érintett folyamatok, melyekre a legjobban oda kell figyelni, vagy a legnagyobb veszély elérését hordozzák magukban. A folyamatok végrehajtása közben, ugye a folyamat lépéseket végzünk tulajdonképpen, és megközelítésünk szerint ez az az első szint, ahol a különböző informatikai támogatórendszereknek a funkciói megjelennek. Tehát a folyamat lépések végrehajtásakor már lehetnek informatikai funkciók, amiknek a használatával ugye legtöbbször valamilyen adatokat manipulálunk, változtatunk, módosítunk, törlünk és egyéb dolgok vannak. De hát azért a mai informatikai rendszerek nem csak erre jók, hogy az operatív adatainkat nyilvántartsák, hanem egyrészt naplózzák azokat a tevékenységeket, amik rajtuk történtek, ezek lehetnek akár technikai tevékenységek, akár felhasználói tevékenységek, illetve képesek arra is, hogy a saját állapotukat, a környezeti állapotukat nyilvántartsák. A mi megközelítésünkben ezt a hármas egységet nevezzük digitális nyomnak, és hogyha van valami ügyes kis rendszer, ami ezt a digitális nyomot a különböző rendszerekből összeszedi, és valahogy idősorosan, akárhogy elrendezve összeteszi egy adatbázisba, egy adattérbe, akkor tulajdonképpen kapunk mi egy olyan informatikai eseményteret, ami hát többé-kevésbé, de azért leírja azt a működést, ahogy a mi szervezetünk, rendszerünk, termelősorunk végrehajtotta ezeket a bizonyos kockázat által érintett folyamatokat. Tehát, ha van egy ilyen eseményterünk, meg vannak benne a digitális nyomok, akkor már sok mindent lehet vele kezdeni, hogyha van egy jó digitális nyomelező rendszerünk. De hát mi az, amit ezzel kezdeni lehet, mi az az irányelv, amit folytatni lehet egy ilyen rendszernek a kiépítésénél? Az egyik az, hogy ugye a kockázat által kritikus folyamatokat nézzük meg, a másik az, hogy ezeket a digitális nyomokat megpróbáljuk úgy újra feldolgozni, hogy minél pontosabban, minél tényszerűbben leírja a szervezetnek, a rendszernek a működését, és ezekben az újra összeépített vagy felállított tranzakcióban megpróbáljuk kiszűrni, megtalálni azokat az anomáliákat, amik hibás vagy közelhibás működésre vezetnek. Nagyon fontos, egy picit visszalépnék a digitális nyomokra. Ugye, ahogy mondtam, leánykori nevén ezek ilyen logellemző rendszerek voltak, és valóban mindenféle eszköz, meg rendszernaplókat, meg biztonsági napló adatokat dolgoztak fel. De hogyha mi egy működést a virtuális térben, mi egy tényleges működést akarunk leírni, akkor nekünk minden olyan üzletileg, és az üzleti alatt most itt nem pénzt kell érteni, tehát a feladat szempontjából fontos adatra szükségünk van, amik természetesen lehetnek az operatív rendszerek adatai, különböző beléptető, jogosultsági, autentikációs adatok, illetve akár helyszínpozíció adatok is, amennyiben rendelkezésre állnak. Minél több ilyen digitális nyomot tudunk összegyűjteni, ugye annál pontosabban tudjuk a virtuális térben összerakni a tényleges működést. Mi a jó egy ilyen rendszerben? Hát tulajdonképpen a legegyszerűbb dolog az, hogy kvázi nyomon lehet követni, hogy ki vagy mi, mert ez lehet technikai is, ugye nem csak felhasználó, hanem technikai user is, mikor mit csinált, milyen adatokat használt, hogy manipulálta, és mindezt milyen működési környezetben tette. Ez azért fontos, hogyha ezt itt meg tudjuk nézni, mert akkor mindjárt tudjuk azt ellenőrizni, hogy ezek az események, amik bekövetkeztek ebbe a virtuális térbe, megfelelnek-e annak a szabályozási környezetnek, azoknak a felállított szabályoknak, mérőszámoknak, határvonalaknak, amiket a működés közben be kell tartani, és hát ha nem, akkor pedig különböző riasztásokat, incidenskezeléseket vagy javítási folyamatokat lehet, javító folyamatokat végrehajtani. Nagyon röviden összefoglalva elmondanám azt, hogy mi az a négy réteg, vagy legalábbis körülbelül mi úgy tervez, vagy úgy gondoljuk, hogy mi az a négy működési réteg, amiben egy ilyen nyomellemző rendszernek működnie kell. Az első nagyon fontos és nagyon sok problémát okozó, meg nagyon sok kihívással járó réteg, működési réteg, ez a gyűjtés, a digitális nyomok gyűjtése. Amit természetesen nem össze-vissza, hanem valamilyen előre programozott, intelligens módon kell megoldanunk. Az egyik legfontosabb dolog az előszűrés. Ha csak a logok, napló állományokra, napló rekordokra gondolunk, ugye kétfajta rendszer naplózik mostanában, boldog és boldogtalan, iszonyatos mennyiségben, csak egy Windows naplót megnézünk, napi több tízezer, egy egyszerű Windows szerverre több tízezer, több százezer sor keletkezik. Hát ezeknek a jó részére nincs szükségünk, mert nem tartalmaznak olyan releváns információt, ami nekünk ahhoz kell, hogy megítéljük a rendszer működését. Ezért nagyon fontos, hogy előszűrésként csak azokat a rekordokat, digitális nyomokat emeljük be a virtuális eseménytérbe, ami a szabályainknak az ellenőrzéséhez kell. Mindezt persze ütemezetten kell végrehajtani. Nagyon fontos az, hogy ha ez egy olyan kiemelt rendszer, ami más irányokba is elvihet, itt mindenki tudja, gondolom, hogy miről van szó, akkor nagyon kell azt biztosítani, hogy ez a rekord, ez a digitális nyom, amit összeszedtünk, ez hiteles legyen. Tehát adott esetben akár időpecséttel, titkosított kommunikációval, különböző ellenőrző eljárásokkal kell azt biztosítanunk és adott esetben bizonyítanunk, hogy az általunk a digitális térben, virtuális térben feldolgozott digitális nyom az eredetileg akkor és ott keletkezett, ahonnan mi azt beolvastuk. Aztán mindjárt itt a nyomgyűjtésnél van egy nagyon fontos technikai probléma, amit meg kell oldani, hogyha valamilyen hálózatkiesés van, akkor a végpontok és a központok között bizony kell addig pufferelni és kell addig tartani az adatokat, mondjuk nem a végtelenségig, míg ezek a problémák megszűnnek, és utána pedig ütemezetten kell a központ felé küldeni az adatokat. Aztán van-e az intelligens nyomgyűjtésnek egy olyan feladata is, ami kicsit az előszűréshez hasonló, csak itt most nem arról van szó, hogy a rekordokat mondjuk eldobjuk, amik irrelevánsak számunkra, hanem hogyha vannak nekünk olyan mintáink, egy olyan határértékeink, ami hogyha megjelenik a forrásrendszerben, akkor én arra azonnal riasztani akarok, akkor az a legjobb, hogyha ebbe a bizonyos intelligens nyomgyűjtő rétegben már van egy olyan külön kialakított csatorna, ahol az azonnali riasztásokat el tudom küldeni a központ felé, és ott megfelelő munkavégzés történhet. No, hát és ezek mellett még nagyon sok minden van a tarsolyban itt a nyomgyűjtésnél, de talán ezek az igazán fontos lényegi pontok. Hogy szokták ezt megoldani? Ugye vannak az egyszerű interfészek, illetve vannak a koncentrátorok, amik tulajdonképpen valamilyen telephelyre, hálózati szegmensbe, valamilyen logikai egységbe kihelyezve működnek és gyűjtik össze ezeket az adatokat, aztán ütemezetten adják be a központ felé ezeket a nyomokat. Tehát itt, ahogy lehet is látni, itt már megjelenik az, hogy valamilyen osztott architektúrában kell működni ezeknek a dolgoknak, hogyha igazán sok adatot akarunk összegyűjteni, és igazán sok fajta adatot. No, ez volt körülbelül a gyűjtésnek a problematikája. Összegyűjtöttük a nyomokat, betettük egy központba, vagy beküldtük egy központba, ott indul a feldolgozás, aminek az első része az egy ilyen nagyon egyszerű RTL eljárás, idézőjelben az egyszerűség természetesen itt adattisztítás, konszolidálás, egységesítés. Mit is értünk ez alatt? Hát ugye minden rendszer másképp naplózza önmagát, másképp kezeli a benne lévő operatív adatokat, és itt elég az, hogyha arra gondolunk, hogy egy dátumformátumot hányféleképpen találunk meg, akár csak a saját gépünkön. Ezeket az adatokat, felhasználó neveket, nem tudom milyen funkciókat, eseményeket, ezt valahogy egységesítenünk kell, tisztítanunk kell, konszolidálnunk kell, és egy egységesített modellbe, ez a legfontosabb a végén, hogy egy egységesített modellbe be tudjuk tölteni, ugyanis innen tudjuk azt, innentől kezdve tudjuk azt biztosítani, hogy korrelációs elemzéseket tudjunk végrehajtani a különböző forrásokból bejött digitális nyomokon. Amit mi néztünk, van ez az Intrusion Detection Message Extent formát. Ez egy ilyen adatmodell, XML-es adatmodell, ahol meg lehet oldani ezt az egységesítést. Ez nem ipari szabvány, egy ajánlás. Vannak még a piacon különböző ilyen típusú ajánlások. De az a lényeg, hogy valamilyen egységesített struktúrába kell, hogy bekerüljenek az adatok. Aztán, ha bekerültek az adatok, akkor a feldolgozás során jönnek már azok a dimenzionálások, azok az ellenőrzések, azok az adatelőkészítések, amik egyrészt a beérkezett, betöltött adatok alapján megmondják, hogy kell-e valami riasztást végrehajtanunk, másrészt pedig felfrissítik azokat a mérőszámokat, idősoros különböző kimutatásokat, amik arra szolgálnak, hogy a következő rétegben, amely a standard elemzési vagy első operatív szint réteg legyen, megjelenhessenek és dolgozhatni tudjunk ezekkel az adatokkal. Ugye az első két szint, amíg elmondtam, hát a rendszerben az a kivételével, ott még a felhasználó nem találkozik semmivel, csak működketyeg a rendszer, és ez a felderítési elemzési szint az, ahol a felhasználók kezébe már adunk valamit, és láthatják, vagy használhatják ennek a rendszernek az előnyeit. Ezen az operatív szinten a legjellegzetesebb, és ezen kívül még nagyon sok dolog van, de a legjellegzetesebb dolgok az, hogy itt található egy szabálymenedzselés, ahol felállíthatjuk azokat a szabályokat, eseménymintákat, adatmintákat, amire mi szeretnénk riasztásokat kapni egy esemény bekövetkeztekor, vagy a digitális nyomok bizonyos állapotának összeállásakor. Itt a szabálymenedzselésnél különböző logikákat lehet követni, ugye van pozitív, negatív logika, tehát hogy valami megtörténik, vagy valami éppen nem történik le, illetve most már azt is lehet látni manapság a piacon, hogy van az az irányultság, mikor én leírom, hogy mi az a hiba, tehát a hibás eseményeket írom le, vagy a másik véglet az, mikor én a normál működésemet írom le, és az attól való eltérés, bármilyen eltérés, nem mondom meg, hogy milyen, de bármilyen eltérésre én bizonyos riasztásokat akarok megkapni. Aztán van maga a riasztási alrendszer, ami ugye a jogosultság szerint különböző, akár SMS-ig, meg ha nagyon szükséges az operatív rendszerben történő beavatkozásig elmehet. A riasztáskor jön meg az az indító trigger, az az indító ok, ami miatt az incidens kezelési workflow-nkat elindíthatjuk. Tehát ennek egy nagyon fontos szerepe van. Az úgy mellékes, de általában ez a riasztások, mikor egy ilyen rendszerbe vezetünk, ezek a riasztások nagyon elszoktak húzni. Tehát minden rendszernek van egy bizonyos ideje, amíg beáll az a riasztási szint, amire igazából érdemes gyúrni, mert adott esetben napi több száz riasztással úgyse tudunk mit kezdeni. Aztán szintén már, ha itt megvoltak a riasztások és a különböző szabálymenedzselési dolgok, nagyon fontos, hogy ez a rendszer jelentéseket tudjon generálni, akár kötelező beszámolókat, akár incidens jelentéseket, olyan hitelesített felhasználók és mondjuk a vezetés számára olvasható formátumú adatokat, amikből következtetni lehet azokra az eseményekre, vagy azokra a jobbító szándékokra, amit a rendszerünkön végrehajtottunk. Ez a rész, ugye ez még ezek a beégetett dolgok voltak, kvázi a szabálymenedzselés által beégetett események kezelésére vonatkoztak. Nagyon fontos, hogy már ezen a szinten a felhasználóknak adjunk egy olyan ad-hoc elemzési szintet, ahol a elemzési funkciót, elemzést nem szintet, ahol a betöltött nyomokat ők mindenféle aspektusból le tudják kérdezni, csoportosítani tudják, és megpróbáljanak olyan új eseményeket, mintákat és olyan összefüggéseket felfedezni, amit aztán adott esetben vissza tudnak építeni a szabálymenedzselésbe. Mindenesetre ilyen szabad szörfözési lehetőséget kell biztosítani a felhasználók számára. És akkor van még egy nagyon fontos dolga ennek a modulnak, ebben a rendszernek, ez pedig a biztonsági naplózás. Ezekben a rendszerekben rendkívül érzékeny adatok szoktak bennlenni, hiszen személyes adatoktól kezdve tényleg a cég vagy egy rendszernek a működését leíró adatokról van szó, amik különböző üzleti és egyéb titkokat is képezhetnek. Ezért aztán ennek a rendszernek is szigorúan kell naplóznia önmagát, tehát meg kell tudnia mutatni azt, hogy ki, mikor, mit csinált ebben a rendszerben, főleg itt az elemzési szinten, hogyha itt adatszivárgásra gondolunk, azért itt nagyon észnél kell lenni, hogy kinek mit engedünk meg, illetve tudjuk ellenőrizni későbbiekben, hogy ki mit csinált. Nos, ez volt az egyszerű felhasználói szint, és körülbelül ez az a szint, amit a logellemzők napjainkban, vagy inkább azt mondom, hogy egy-két évvel ezelőtti állapotukban tudtak, és ezután elkezdett egy kicsit tovább emelkedni az igény a piaci oldalról, és mi definiáltunk egy negyedik réteget, ez pedig a mesterséges intelligencia réteg lenne, ahol már megpróbálunk felhasználni olyan részben külső, a részben saját fejlesztésű eszközöket és módszertanokat, amikkel, és akkor itt lehet látni, teljesen önállóan automatikus szabályfelismeréseket bízunk ezekre a különböző motorokra, mesterséges intelligencia motorokra. Aztán különböző előrejelzéseket, predikciókat próbálunk adni. Megpróbáljuk azt megnézni, hogy egy rendszer az önmagához képesti állapotból milyen irányban mozdult el, és ha már volt egy olyan állapotunk, és azért itt több száz paraméterre kell gondolni, tehát egy határértékre, hogyha volt a rendszernek egy olyan hibás állapota, amiről nekünk már van mintánk, hogy ez az elmozdulás abban az irányba tart-e, hogy valamilyen hibát okozzon, tehát különböző trendanalíziseket lehet végrehajtani bele, illetve arra is alkalmas lehet egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer, hogy különböző szövegpanelek felhasználásával ő maga szakértői véleményeket generáljon, ami kvázi teljesen objektívak lesznek, hiszen egy leprogramozott logika fogja kiadni ezeket a szakértői véleményeket. Ez a szint, ez már egy kiemelt vagy kulcsfelhasználói szint, tehát nem általában nem a kvázi egytólú felhasználóknak szoktuk odaadni, mert azért itt el lehet képzelni, hogy milyen iszonyatos számítási mennyiségeket és adatköröket mozgat meg egy-egy ilyen lekérdezés, vagy egy-egy ilyen futtatás, tehát ezt nem akárkik és nem akármikor csinálhatják. Nos, mi körülbelül ebben a négy szintben határoztuk meg egy digitális nyomellemző rendszernek a működési szintjeit, vagy a logikai felépítését. És akkor milyen sajátosságai vannak ennek a nyomellemző rendszernek? Sok mindent elmondtam. A lényeg az, hogy időben elhúzódóan tudjon folyamatokat vizsgálni a digitális nyomok alapján. Aztán, ha már megvan egy időzónám, akkor már tudok olyan rejtett összefüggéseket találni, vagy találtatni, mondjuk a mesterséges intelligenciával, ami olyan működési anomáliákra vezethet vissza, amit kvázi úgy zsebből nem is gondolnánk, hogy el se tudnánk képzelni. Ami ezeknek a rendszereknek egyre jellemzőbb sajátossága, az az adattárházi technológiák alkalmazása. Tényleg iszonyatos mennyiségű adatról van szó, egy egészen, hát én nem is közép, hanem kisbanknak definiálnám Magyarországon, az idei februári adatok alapján a 100 napos betöltött állomány, ugye itt nagyon sok mindenre kell figyelni egy ilyen rendszernél, például, hogy mennyit nyomot tudunk online-ben tartani, de a 100 napos online betöltött állománya kvázi elérte az 1 milliárd rekordot, tehát iszonyatos adatokról, adatmennyiségekről van szó, ezt a hagyományos feldolgozási érdelemben nem érdemes kezelni, mert kivárhatatlan lesznek a válaszidők, ezért aztán érdemes az adattárházi technológiákhoz, módszertanokhoz fordulni, és nagyon fontos az, hogy még amellett is, hogy tudjunk dolgozni ezekkel, különböző specifikus adatpiacokat, ez szintén egy ilyen adattárházi módszertan kell létrehoznunk, ami alapján működni képes ez a rendszer. Hogy ne legyen annyira, hogy mik is ezek az adatpiacok, hogy ne legyen annyira sötét folt, tulajdonképpen ezek az adatpiacok hordozzák azokat a felhasználási lehetőségeket egy ilyen digitális nyomelemző rendszerbe, amelyik a különböző területeknek, különböző felhasználásai módjaira ad lehetőséget. Ugye a üzleti célú felhasználásban az ilyen rendszereket szokták csalásfelderítésre, belső kontrollra, HR kockázatkezelésre és egyéb még csúnyább dolgokra használni, de minden esetre tökéletesen megfelel arra, hogy ebből a digitális nyomokból mi valamilyen ilyen negatív dolgokat keresünk össze. Aztán, hogyha digitális nyomokat mi tudunk begyűjteni hálózatokról, termelő rendszerekről, valamilyen technológiai sorról, akkor tudunk rendelkezésre állásokat, meghibásodásokat, különböző teljesítményeket is figyelni, ugyanezzel a technológiával, csak egy másik aspektusú adatpiacban. Szintén lehetőség van arra, hogy a informatikusoknak, ők azért szokták is ezt használni, hanem is minden, tehát üzemeltetés támogatásra kiválóan alkalmas egy ilyen rendszer. Ha csak a predikciókat nézzük, ugye a számítási kapacitásokat vagy háttérkapacitásoknak a figyelésére nagyon jól lehet használni, de itt megjelenik már az IT-biztonsági és az SLA felhasználási lehetőségek is. Aztán még nagyon sok mindenre, mi úgy neveztük, hogy ilyen összetett másik körös adatelemzésre kiválóan alkalmas egy ilyen rendszer, és azért itt akár odáig is el lehet menni, legalábbis fantáziába, hogy egy online vagy kvázi real-time auditot meg tudunk valósítani egy ilyen rendszerrel, hiszen hogyha megfelelő ütemezésben jönnek a mi digitális nyomóink, és az audit során vizsgálandó mérőszámok, betartandó szabályokat meg tudjuk fogalmazni ennek a rendszernek a számára, akkor tulajdonképpen egy online audit, működési auditot tudunk végrehajtani magában a rendszerben. Szerepkörök, hát milyen szerepkörök vannak egy ilyen rendszerben? A szokásos mesterhármason kívül ugye a rendszerüzemeltető, meg a felhasználó, meg és a szakmai rendszergazda, vagy kulcsfelhasználókon kívül, amit nem is magyaráznék, két speciális szerepkör azért létezik. Az egyik ez a bizonyos szakértői szint, aki a mesterséges intelligencia szinten a nagy tömegi adatoknak a feldolgozására és ellenőrzésére képes. Illetve van egy ilyen biztonsági menedzser szint. Ugye, ahogy említettem már, rendkívül érzékeny adatokat használ ez a rendszer, tehát a legtöbb helyen, legalábbis ahol a mi rendszerünket telepítették, azért ráültettek egy olyan biztonsági menedzsert, aki tipikusan azt látta, hogy ki mit csinált ebbe a rendszerbe, de például tehát a rendszer az önmagának a digitális nyomellenző rendszernek a naplóját látta, de a betöltött digitális nyomokat már nem. Tehát nagyon szigorúan elválasztották őt az operatív szinttől, sőt a szakértői szinttől is, ő csak ennek a rendszernek a felhasználását figyelte. Nos, úgy állok időben, elég rosszul, akkor meggyorsítom kicsit a dolgokat. Ahhoz, hogy bevezessünk egy ilyen rendszert, milyen feltételeink vannak? Vagy mi a legfontosabb feltétel? Nagyon sok feltétel van. Mondjuk a piac szempontjából az első az, hogy vagy a szállító szempontjából az, hogy megrendeljék. De nagyon fontos az, hogy ha már megvan az az elképzelés, hogy milyen adatpiacot, mit akarunk vele kezdeni, mit akarunk ellenőrizni ezzel a rendszerrel, akkor mielőtt ezt a rendszert bevezetjük, érdemes megnézni azt, hogy rendelkezésre állnak ezek a digitális nyomok. És ennek a digitális nyomoknak megfelelő mélységben, tehát megfelelő finomságban, megfelelő tartalommal le tudják-e írni azokat a folyamatokat, amiket én ellenőrizni akarok. Aztán vezetődnek-e megfelelő frekvenciában. Ugye, hogyha én valami pillanatnyi csúcsértéket akarok ellenőrizni, akkor nekem a napi átlag vagy a heti egyszeri áttöltés az nem valószínű, hogy elég lesz. És illetve van ez a harmadik pont, ami elég érdekes és olyan teljesen alapvetőnek tetszik, ami hogy el lehessen érni ezeket a logokat, de bizony sokszor nem egyszerű. Tehát a különböző alkalmazások, hálózati eszközök, aktív eszközöknek a logok kiolvasása az nem egy olyan egyszerű dolog, és bizony ezzel meg lehet szenvedni a rendszer bevezetésekor, mert nagyon sok jogosultsági problémát vethet fel egy ilyen rendszer bevezetése, amit persze meg lehet oldani, de erősen foglalkozni kell vele. Pont ebből adódóan, hogy ez a rendszer így néz ki, aztán a bevezetést általában nem is egy projekt, hanem egy projektláncolat, ha tetszik, egy program keretében szokták végrehajtani, ahol először bevezetik kvázi a technológiát, és megpróbálják, mi azt szoktuk javasolni, hogy maximum 3-5 rendszerből többet ne, 3-5 rendszerből próbáljuk meg összeszedni azokat a digitális nyomokat, és akkor üzemeljük be az egészet, és próbáljuk meg használni, betanulni ennek a rendszernek a használatát. És ha egy ilyen próbaüzem megtörtént, akkor utána különböző kis vagy kisebb projektek keretében, aki esetleg adattárház építésben jártas, ugye ezek az inkrementumoknak a végrehajtásával, az előkészített, és itt nagyon fontos, hogy előkészített, ugye az előző diámra, a digitális nyomra visszalépve, hogy megfelelő tartalommal, frekvenciában és előrehetően vezetődjenek ezek a digitális nyomok. Tehát ezeket az előkészített rendszereket folyamatosan be tudjuk kötni. Egyrészt így az a bizonyos virtuális eseményterünk egyre jobban, egyre finomabban fogja írni a saját működésünket. Másrészt, ahogy jönnek be ezek a digitális nyomok, egyre több automatikusan, vagy kvázi automatikusan, egyre több specifikus, speciális adatpiacot tudok kialakítani, és ha mondjuk én az első lépésben egy ilyen csalásfelderítő rendszer, vagy ellenőrzés miatt vezettem be ezt a rendszert, akkor a másik lépésben már lehet, hogy pont egy SLA-t fogok vizsgálni, tehát automatikusan, vagy inkább azt mondom, hogy rugalmasan mellé tudok tenni olyan újabb adatpiacokat a beérkező nyomoknak a szélesítésével, amik a rendszernek a használatát egyre jobban kiteljesítik a teljes cégen belül. Hát én zanzásítva nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani itt a digitális nyomellemzésről, és akkor kérdéseket a szünetbe gondolom. Úgy volt szokás itt a nap közben.
Köszönöm szépen. Kérdés?